Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Mihálovics Andrással.
És mégpedig Kántor Endrével. Köszöntöm én is az egybegyűlteket. 2021. január 19-e van, ez pedig, ahogy tanult kollégám elárulta, valóban a Millás reggeli rádió műsora, a 90.9 Jazzin. SMS, Viber és WhatsApp számunkkal adósak vagyunk, még 0-30-20-10-9-0-9.
Szóval, hogy az előző felvételre írta nekünk Vili, és erre reagálnék a kedves hallgató, és nagyon nagy süvegelésem lenne Peter Alan Greenbaum előtt, ahogy azt már egyébként megtettük. Na, nagyon rossz volt ez a 2020-as év. Július 25-én távozott egy másik helyre. Ő, akit egyébként a professzionális világban művész nevén Peter Alan Greenbaumot Peter Greennek hívták, angol blues rock énekes, gitáros zeneszerző volt, nem utolsó sorban a Fleetwood Mac alapítója. 1998-ban került be a Rock and Roll Hall of Fame-be, a Hírességek csarnokába. Olyan dalai vannak többek között, mint például a Black Magic Woman, amit ugye érdekes módon nem tőle ismerünk legjobban, de még nagyon sok más is. És például Eric Clapton is nagyon dicsérte gitárjátékát. Willy azt kérdezi, hogy ez a Peter Green egy B.B. King tanítvány? Amikor megszólalt a gitár, azt hittem, a King játszik. Tehát nem Greens, hanem Green, és nem tanítvány, illetve hát, hogyha így nézzük, akkor minden gitáros B.B. King tanítvány, hanem még B.B. King is azt mondta róla, Peter Greenről, hogy a legédesebb gitárjátéka van, amit valaha is hallottam. Amikor hallom, hogy játszik, beleborzongok. Úgyhogy hát ennyit most Peter Greenről. Más dolgunk van, de még esetleg beszélhetünk majd róla egyszer.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Vonal túlsó végén videókapcsolat segítségével Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát én azt a munkacímet adtam, hogy vaskancellár bábaként, mert hogy 150 éve született a német császárság, és hát utólag gondoltam ebbe bele, hogy ez, ha valaki így maga elé képzeli Bismarckot azzal a jellegzetes kefe bajszával, meg a kicsit ilyen mackós, de mindenképpen tekintélyt parancsoló megjelenésével, ahogy azt mondja, hogy nyomjon anyuka, nyomjon, az eléggé, hogy is mondjam, csak rémisztő így első hallása.
Igen, maradjunk annyiban, hogy Bismarckot nem ebben a szituációban szoktuk elképzelni, de tény, amit tény, hogy az ő bábáskodása mellett született meg, ugye az egységes Németország, vagy a német birodalom, ha úgy tetszik, de a második birodalom, hogyha még szebben akarunk fogalmazni, és ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ennek ugye 150 éve van, 1871. január 18-án kiáltották ki ezt a német császárságot, és hát ez elég érdekes évforduló, mert azt gondolom, hogy nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy nagy megemlékezések, nagy ünnepségek, nagy állami hatacári ezt nem kísérte Németországba, tehát elég ellentmondásos ennek a birodalom születésének a megítélése. Meg lehet közelíteni.
De minden esetre egy ilyen diplomáciai és politikai bravúrnak tűnik ennek a létrehozása.
És katonai bravúrnak. Tehát ezt az egészet egy kombinációban kell elképzelni. Ugye induljunk ki abból, hogy a 19. század egyik nagy eszméje az a nemzeti gondolat volt, a nacionalizmus gondolata, amelynek nyomán megszületett a nemzetállamok eszméje. Hogy aztán ez hova vezetett a 20. században, abban most nem menjünk bele, az egy másik beszélgetés tárgya lehetne. De ugye szoktuk itt emlegetni abszolút pozitívan az olasz egységet, És hát a németesség kérdése is természetesen fölmerült ebben az esetben. Ugye volt a német szövetség a bécsi döntés után, Napóleon bukása után, ami egy ilyen nagyon laza szövetséget jelentett különféle kisebb, nagyobb német államok között, és hát a legerősebb német állam, az nyilván nem árulok el ezzel semmi hülyat, az Poroszország volt, az a Poroszország, amelyiknek a császára Vilmos 1862-ben a kancellári székben köszönhette Otto von Bismarckot, aki addigra már tapasztalt diplomata volt. Egyébként egy apróság Bismarckkal kapcsolatban, 1852-ben, ha nem csal az emlékezetem, járt Magyarországon, tehát diplomataként, nem magánúton, és elég érdekes dolog, hogy van egy olyan levele, amiben arról ír, nagyon kevéssel az aradi tábornok a kivégzése után 1849. novemberében talán, ahol az anyósának ír egy levelet, és azt írja, hogy hát rettenetes, ami itt történt, ezek a lázadók, ezek vérbe borították Magyarországot, és ők a felelősek mindenért, ami történt, pedig azzal zárja a dolgot, hogy nagyon reméli, hogy az ő anyósa, ha hasonló módon kéne cselekednie, mint Hajna úrnak, nem úgy fog rá gondolni, mint Hajna úr a saját anyósa. Hát ennyit Bismarck és Magyarország forradalmak sajátos viszonyáról, viszont ez jól mutatja az ő személyiségét, tehát nem véletlenül kapta a vaskancellár nevet, és nem véletlenül fűződik a nevéhez ez a vassal és vérrel írjuk a történelmet mondás, amit ugye minden igaz a parlamentben ejtett ki a száján. Miről szólt a ő küldetése? Hát természetesen ennek az egységes német államnak a megteremtéséről. Ehhez egyaránt szükség volt, úgy, ahogy említetted, a diplomácia eszközeire is szükség volt a hadsereg fejlesztésre. Nagyon röviden a
hadsereg. Milyen jól sikerült az utóbbi, ugye?
Mindkettő.
Mert ugye az osztrákokat jól elpáholták.
Igen, hát itt rendben a műsorban is megemlékeztünk Königgrätzről, ugye 1866-os Königgrätzi csatáról. Ugye nagyon röviden annyit talán csak a hadseregreformokról, hogy Helmut von Moltkével az élem fölmérte azt a porosz hadsereg, hogy a modern háborúban van két kulcseleme, az egyik a tömeghadsereg, egy olyan mennyiségű embernek a mozgatása, amit nem tud a hadvezér egymaga irányítani, mozgatni, hiszen annyira szétterül a hadsereg a különféle csatamezőkön. Következésképpen az a régi vágású szemlélet, mely szerint nem csak azt mondják meg, hogy mi a feladata az egyes csapatrészeknek, hanem azt is, hogy azt hogyan kell végrehajtani és módosítani, csak akkor lehet, ha egyeztetnek a fővezérrel, ez a modern háborúban nem működik, tehát sokkal nagyobb önállósággal ruházta föl a egyes sereg részeknek a vezetőit, mondanám, hogy a feladat adott, de a döntést te hozod meg, hogy hogyan és miként hajtsd végre, sőt adott esetben felül is bírálhatod a döntést, hiszen én a vezér ezt nem tudom átlátni. Ez volt az egyik, ami nagyon fontos dolog volt. A másik, hogy a tisztjeiket úgy képezték ki, hogy minden tiszt felülképzett volt ahhoz képest, amilyen feladatot betöltött, amilyen posztot betöltött. Ha tehát netán kilőtték a századost, már is a helyébe léphetett a hadnagy, mert volt egy olyan szintű képzettség, hogy el tudja látni ezt a magasabb szintű vezetői posztot. Uh-huh. Ehhez jött még a fegyverreform, és ehhez jött a modern eszközök kihasználása, a mozgékonyság például a vasút segítségével. De nem véletlen, hogy 1866-ban Königgrätz óriási fölénnyel ért véget. Ugye addigra azért már persze kiismerték a osztrák seregeket is meglehetősen, hiszen 1864-ben, amikor Dániától megszerezték ugye azokat az észak-német területeket a Schleswig-Holstein környékén, amelyik aztán Németországhoz tartozott, az osztrákok meg a poroszok kölcsönösen kiismerték egymás hadseregét, hiszen egy oldalon harcoltak. Ez egy más kérdés, hogy ki aknázta ki jobban ezt a kölcsönös ismeretet. Azt gondolom, hogy ezt itt most már nem kell elemezgetnem. És Poroszország lassan, de biztosan elkezdett izmosodni, de ahhoz, hogy felvegye a versenyt Ausztriával 1866-ban, meg aztán Franciaországgal, kellett, és ezt ne felejtsük el egy pillanatig se, Bismarck és egyáltalán Poroszország diplomáciai bravúrja, hogy biztosítani tudja azt, hogy amikor majd Franciaországgal tusakodásra kerül sor, vagy fegyveres harcra kerül sor, akkor lehetőség szerint a többi nagyhatalom ne nagyon avatkozzon ebbe bele. Hiszen logikusnak tűnt például, hogy a monarchia, mert addigra már monarchiáról beszélünk, ugye 1867-től revansot akar venni kis német egység felé haladó Poroszországon, de azért a monarchia elég jól emlékezett arról, hogy mivel jár újat húzni a porosz hadsereggel. Ott volt még a úgymond a magyar vonal is, a magyarok ellenkezésre is lehetett számítani. Nagyjából biztosította azt is Bismarck, hogy Oroszország sem fog beszállni ebbe a történetbe.
Ez utóbbi egy érdekes lehetett, mert az oroszok mindig abban az időben, ugye gondoljunk csak a 48-as, 49-es szabadságharc leverésére, a Napóleon elleni koalícióra, tehát ők akkor politika csinálók voltak Európában, és mégis bravúr volt, hogy ettől a német egységtől egy hatalmas szomszédnak a létrejöttét nem akadályozták.
Hát azért voltak itt közös érdekeik, teszem azt az akkor jogilag nem létező Lengyelország, ugye? ahol ugye, szegény lengyelek többször kifogták azt, amikor a orosz meg a német nagy hatalom rájuk telepszik, hát a 20. században is volt példa, tehát itt is voltak kölcsönös érdekeltségeik, meg még egy dolog, hogy azért a oroszok ebben az időben nem feltétlenül Európa felé irányozták a figyelmüket, vagy legalábbis nem Európának erre a részére. Az olaszokat sem sikerült francia oldalon behozni, ugye nekik is megvolt ott a határnál azok a vitáik, aminek révén a egységesség felé haladó Olaszország sem akart beszállni ide, és mindenek tetejébe még volt néhány olyan diplomáciai dolog, amit Bismarck kijátszott. Hát ugye az Észak-Német Szövetség jön létre 1866 után, de ennek nem tagjai a dél-német államok, amik azért eléggé eltérnek az észak-németektől, ugye ezek jó rész katolikusok, gondolok itt Württembergre és így tovább, Bajorországra és így tovább. Na velük kötött egy olyan szövetséget, hogyha fegyveres konfliktusra kerülne sor, akkor mindenki a teljes haderejével segíti a többieket. Magyarán fogalmazva, hogyha 1866 után megint belép egy háborúba Oroszország, akkor kötelezve voltak arra a délnémet államok, hogy fegyveres erejükkel segítsék, ami azért sokkal több, mint a semlegesség, és egyfajta előszobája már a német egységnek, hiszen ők nem voltak tagjai az Észak-Német Szövetségnek, de egy ilyen fegyveres szerződésre azért mégiscsak sikerült rávennie őket Bismarcknak. A másik dolog pedig, ami szintén diplomáciai bravúr volt, hogy végül is ama bizonyos híres ENSZI távirat révén, ugye végül is maguk a franciák üzentek hadat Oroszországnak. Tehát kiprovokálta azt, hogy még csak ne is Oroszország kerüljön az agresszor szerepébe. A franciák üzentek hadat, és innentől kezdve egy nagyon gyors lefolyású háborúval volt dolgunk. Ugye,
és mi van a háborúval? Az is nagyon... Aki ezt a korszakot tanulmányozza, akár Königgrätzet, akár ezt a franciák elleni döntő ütközetet, az fog csodálkozni egy-két dolgon. Főleg, hogyha ennek a két csatának a leírását is, meg a következményeit is tanulmányozza, akkor nagy meglepetések érik.
Döbbenetes volt a porosz katonai fölény. Kezdjük itt. Tehát egész egyszerűen a Patrice MacMahon, hát olyan skótszármazású későbbi francia köztársasági elnök, tábornagy vezet, francia sereg zsinórban szenvedett vereségeket. Ugye onnantól kezdve, hogy kitör a háború egyébként 1870. július 19-én, a rendkívül mozgékony és roppant hatékony módon harcoló porosz csapatok sorra verik meg a francia egységeket, és az egésznek aztán az lesz a vége, hogy eljön az a bizonyos sedáni csata, amit annyit szoktak emlegetni, ugye az a kulcs csatája 1870. szeptember 1-én, a porosz-francia háború kulcs csatája, aminek aztán az lesz egyebek mellett a következménye, hogy Napóleon császár fogságba kerül, harmadik Napóleon francia császár. Hát ennél megalázóbb helyzetet nagyon nehéz elképzelni, hogy az uralkodót sikerül fogságba ejteni. És innen aztán már gyakorlatilag egyenes út vezetett oda, hogy kikiáltsák az egységes német császárságot. Na ez azért még mindig kellett pár diplomáciai bravúr, hiszen erről azért mégiscsak meg kellett győzni például Lajos bajor királyt, hogy fogadja el ezt a dolgot, hogy létrejön az egységes német császárság, ami azért nem ugyanaz, mint a fegyveres szövetség. De sikerült őket meggyőzni, és van még egy egészen meglepő dolog, amire elsőre talán nem is gondolnánk, az nevezetesen az, hogy maga Vilmos császár, ekkor már császár, ugye január 18-tól, hát ő nem feltétlenül rajongott azért a címért, hogy császári cím. Ő úgy viszonyult ez a dologhoz, hogy szép-szép ez a német egység, és persze, mint birodalom, ebből gondolkodott is, de úgy volt vele, hogy ez elhomályosítja az hagyományos porosz királyság fényét, mert hogy ez a német császárság ez így magába olvasztja úgymond Poroszországot. De sikerült erről meggyőzni.
Viszont miről lett a császár? Arról lehet tudni? Egy ilyen kompromisszumos jelölt volt ő?
Poroszország vitte keresztül ezt az egészet. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a német egységet azt valóban Poroszország vitte keresztül, Poroszország uralkodója pedig Vilmos volt. Tehát tulajdonképpen föl sem merült, hogy más legyen a császár. Itt igazából arról volt csak szó, hogy például a délnémet államok, amiknek azért tényleg voltak kulturális és egyéb különbségeik, beleegyeznek ebbe. Beleegyeztek. Tehát az a látványos siker, ez egyértelművé tette, hogy föl sem merülhet potenciálisan más jelölt. Ami viszont nagyon-nagyon nagy különbség volt, és itt egy picit akkor már előre is tekinthetünk, ez a bizonyos ceremónia, ugye ott a Versailles palota tükörtermében. Akkor, amikor sikerült legyőzni Ausztriát 1866-ban, akkor Bismarck nagyon ügyes diplomataként kijátszotta azt a dolgot, hogy ne alázzák meg Ausztriát. De fölmerültek akkor ilyen ötletek, hogy bevonulni Bécsbe. Bismarck ezt hárította, szükségtelen. Eleve egy úgymond német-német testvérháború, nagyon nem volt népszerű az a háború egyik oldalon se, de nem ment bele abba, hogy az ellenfelet megalázza. Itt viszont, finoman fogalmazva, ez sikerült. Sikerült azzal, hogy hol kiáltották ki a német császárságot, ugye perc is se felejtsük el, megint ismétlem a Versailles palotában, tehát ahol 14. Lajos a napkirály dicsőségét hirdető helyen, francia földön, közben ostrom alatt áll Párizs, fogságban van a francia uralkodó, és akkor mindenek tetejében még vannak a békének olyan következményei is, ugye, hogy elképesztő mennyiségű pénz fizet kárpótlásként Franciaország, plusz Elzász és Lotaringia. Tehát sikerült idézőjelben megalázni az ellenfelet, és itt követett el egy hibát a bismarcki diplomácia, amit korábban nem, hogy egy kérlelhetetlen ellenfelet hozott létre Franciaország, hát később a francia köztársaság személyében, hiszen jól lehet a császárság megbukott, de a francia állam az jogfolytonos, és olyan sérelmeket sikerült aztán elplántálni a francia politikában, a francia diplomáciában, a francia szívekben, ami aztán tudjuk, hogy elvezetett egészen az első világháborúig. Ugyanakkor azonban vitathatatlan, hogy beszéltünk róla, hogy a katonai és politikai bravúr. Ami miatt nem feltétlen egységes ennek a német császárságnak az emlékezete, az valójában az, hogy ez a császárság vitte el aztán úgymond fél Európát, vagy ha úgy tetszik egész Európát, ugye az első világháborúhoz, és a mai napig folyik a vita arról, hogy vajon kódolva volt-e ez az első világháborús következő konfliktus ennek az államnak a létrejöttébe, hiszen az látnivaló, hogy a német császárság előszeretettel oldotta meg a politikai problémáit is hadi eszközökkel. Valójában ez történt az első világháború kirobbanásakor is, azzal a különbséggel, hogy akkor nem volt mögötte az a diplomáciai háttérjátszma, ami biztosította azt, hogy a kontinens közepén levő Németország úgy tudja véghez vinni, úgymond a katonai bravúrjait, hogy ne legyen elszigetelve. És az első világháborúban láthattuk, hogy a szövetségeseinek a száma az ugye részben a monarchia volt, részben Törökország, távol Európától, illetve aztán Bulgária a Balkánon, aki azonban egy évvel később szállt be a háborúba. Uh-huh. És hosszú távon ezt nem is nagyon nyerhették meg. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy miközben láthatjuk azt, hogy van egy olyan megközelítés, hogy a 19. századi romantika szemszögéből nézve létrejön a német egység, és egységben dobban minden német szíve, és létrejön az egységes Németország, véget ér a feudális eredetű, a Veszfáliai békéig, a 17. századig visszamenő széttagoltság, közben létrejön egy militáns birodalom, amiből egy idő után kiszáll Otto von Bismarck, ennek a birodalomnak a zsenie, és az utódai már képtelenek úgy kezelni a diplomáciai dolgokat, mint ahogy ő képes volt.
Ráadásul ugye Bismarck életművének majdhogy nem csak a kezdete volt ez a császárság létrehozása. Java jött, ezután jött, ugye össze kellett kovácsolni az addigi választófejedelemségeket, fejedelemségeket, egy egységes.
És kovácsolta. Tehát az ő nagysága pontosan abban mutatkozik meg, hogy miután létrehozta valóban vérrel és vassal ezt a birodalmat, utána működtetni tudta ezt a birodalmat békében is. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy ugye sokszor szokták mondani, hogy a történelem azt szokta mutatni, hogy ha valaki mondjuk forradalmár, akkor az alapvetően egy romboló tevékenységet működtet, jól lehet, egy elavult, egy rossz dolgot bont le, de hogyha a forradalmárból politikus lesz, a street fighter utcai emberből, akkor nem biztos, hogy képes folytatni ugyanazon a szinten az életművét, amikor valami ellen lépett föl, hiszen immáron építeni kéne valamit, vagy működtetni kéne valamit, és akkor az nem ugyanaz a dolog.
Na most ahhoz a hadvezérek már nem nagyon szoktak érteni, igen.
Nem, valóban. És ugye, de ezt láthattuk politikusoknál is, tehát amikor egy forradalmár, hadd nem mondjam Fidel Castro, amikor vezet egy forradalmat, és nem lehet azt mondani, hogy indokolatlan lett volna a kubai forradalom, az ellen a rendszer ellen, ami ellen ő föllépett, és amikor aztán oda kerül arra a helyre, hogy ő lesz Kuba vezetője, akkor láthatjuk, hogy kiépít egy másik olyan rendszert, ami hát finoman fogalmazva nem sokkal szimpatikusabb, vagy egyáltalán nem szimpatikusabb, mint az előző. De most Bismarck viszont nem utcai politikus volt, ő tapasztalt diplomata volt, és emellett pedig az egy más kérdés, hogy egy kiváló hadsereg is kiépült ebben a porosz birodalomba. Ugyanakkor azonban egy idő után Bismarck személye óriási súllyal nehezedett ugye az uralkodóra, nem első Vilmosra, második Vilmosra. Második Vilmosra, aki ugye messze nem volt olyan formátumú figura, mint az elődje. Bismarck ugye a kancellári pozíciót el is vesztette, és innentől kezdve gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy az ő személyének a súlya teljesen érthető módon veszít a jelentőségéből, és innen indul el aztán az első, a német császárság abba az irányba, hogy tulajdonképpen a főszereplője lesz az első világháború kirobbanásának. És van egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban, amit talán az irodalom felé elmozdulhatunk, de nem olyan régen emlékeztünk meg Thomas Mannról. És ott emlegettük a ő személye kapcsán, hogy a Mann család irodalmi zsenik sorát adta a világirodalomnak és a német irodalomnak, és közülük Heinrich Mannnak 1918-ban jelent meg egy élesen kritikus regénye, ami már a második Vilmosi császárságról szólt, ennek az a címe, hogy az alatvaló, és ennek az alatvalónak a hőse, egy bizonyos Diderik nevű úriember, az tulajdonképpen az ősorsán keresztül tökéletesen példázza azt, hogy milyen a minden egyes önkényuralomban az az alattvaló, aki gátlás nélkül építi fel a saját karrierjét, és egyúttal igazolja azt vissza, hogy hogyan és miként alindulhat el egy állam abba az irányba, hogy tulajdonképpen a kezdeti demokratikus lelkesedés, a kezdeti liberális eszmék azok háttérbe szorulnak. És én innen hadd idézzek egy fiktív beszédet ettől a Déderichtől, hogy hova jutott a Bismarcki birodalom, végülis második Vilmos idején. Ez a beszéd a következőképpen hangzik. Itt az emberek nem látják és nem hallják a fenyegető veszélyt, csökkönyösen kitartanak egy nyárspolgári demokrácia és humanitás elavult elvei mellett, melyek az Istentől származó világrend hazátlan ellenségeinek útját egyengetik. A bátran előretörő nemzeti érzület, a nagyvonalú imperializmus iránt itt nincs meg semmi megértés. Ránk, modern gondolkodású ifjakra vár a feladat, hogy Netzinget is meghódítsuk az új szellem számára, nagyszerű ifjú császárunk szellemében, aki minden jó hazafit, legyen bár főrangú vagy közrendű, az ő fennkölt akaratának végrehajtó részéül rendelt. Éles kardunk az egyetlen, amely biztosítja helyzetünket a nagyvilágba, és hogy a kardunk éles maradjon, arról gondoskodni ő felsége hivatott. Ha a császár szólít bennünket, a kard ki fog röppenni hüvelyéből, az a kotnyereskedő társaság ott a birodalmi gyűlésben vigyázzon, nehogy rásújtson le először. Csak annyit mondhatok, uraim, önöknek ő felségével nem lehet réfálni. Na most ezt az idézetet pedig a 21. századi populizmusban megnézve, azt gondolom, hogy meglehetősen hát elgondolkodtató, hogy finoman fogalmazzak. Igen.
No, én nekem meg egyetlen egy idézetem van Otto von Bismarcktól, ugye sokat beszéltünk róla itt a Német Császárság születése kapcsán. Ő egyszer azt mondta, három császárt láttam teljesen mezítelenül, és a látvány nem volt költői.
Valóban. És ugye,
egyik biztos a harmadik Napóleon volt, akit Sedan után elkaptak.
Bismarcktól roppant hálás idézeteket lehet elővenni, ugye egy kiemelkedően okos ember volt. Hadd mondjak most két olyan dolgot, ami magyar vonatkozású is. Mit ír Ferenc Józsefről 1852-ben? Igen kellemes benyomást tett rám az ország fiatal uralkodója, akiben a 20 esztendős kort tüze az érettség méltóságával és megfontolásával párosult. Szép szeme, kiváltva jókedvű, s ha nevet, egészen meggyőzt nyílt szívűségéről. Nem biztos, hogy mindenben egyetértünk, Bismarckkal maradjunk annyiban.
Igen, majd utána, miután jókat írt Ferenc Józsefnő, Königgrätznél elég alaposan elpáholta a csapatait, tehát a szimpátia nem tartotta vissza attól, hogy az érdekeit a messze menőkig érvényesítse.
Fogalmadjunk úgy, hogy Bismarck minden döntését egyetlen dolog dominálta, a Poroszország mindenkori érdeke. Ennek mindent alárendelt, tehát a személyes szimpátiát ő ettől el tudta távolítani, kellő distanciát tartott tőle, és ugye egyebek mellett ezért tudott roppant sikeres politikus lenni, és ezért hagyott pótolhatatlan űrt maga után, akkor, amikor a kancellárságtól úgymond visszavonult.
Jó, nagyon szépen köszönjük megint, nagyon érdekes volt, és tanulságos megint csak. Hála neked, folyt köv jövő héten.
Keresünk valami jó témát, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egyébként itt azért megint csak utalnék arról, hogy Elzász és Lotaringia kérdése ugye nem dőlt el itt, tehát majd ha egyszer az első világháborúról beszélünk, akár erre is visszatérhetünk, erre a roppant vegyes területnek a sorsára, ami hol ide, hol oda vándorolt. Köszönöm jó. A figyelmet.
Köszönjük szépen, Csaba, szép napot kívánok. Szia!
Ali.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk arról, hogy 150 éve 1871. január 18-án született meg a Német Császárság.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
Na, a következő muzsika egy vadonatúj megjelenés egyik kedvenc zenekarunktól, a Pomplamoose formációtól, és ahogy írták az oldalukon, ezt a mashupot nem is tudják miért csinálták, csak szembe jött az ötlet, nagyon viccesnek találták. Be a hallgatónk hétfőn jelezte, hogy van egy új megjelenés, én is akkor hallottam ezt a felvételt. Hát Lady Gaga és Lana Del Rey több felvétele összekeverve, jól megrázva egy klassz koktélban.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.